Kedves hallgatók, szeretettel köszöntöm Önöket, és a mai alkalommal tovább folytatjuk az Antikrisztusoktól, Antikrisztusig című előadás sorozatunkat, és nagyon remélem, hogy a mai alkalommal még közelebb fogunk kerülni az Antikrisztus rendszerének az azonosításához. Mai alkalommal két történelmi eseményről szeretnék szólni. Az egyik történelmi esemény a 18. század végén teljesedett, és a másik történelmi esemény pedig a 20. század elején, hogy egészen pontos legyek, 1929-ben. És mindkét történelmi eseményről a Szentírás előre jövendőlt, Dániel könyve 11. fejezetében, Jelenések könyve 11. fejezetében, erről szeretnék a mai alkalommal nagyon részletesen szólni, és Jelenések könyve 13. fejezetében, és azért szeretném ezt nagyon pontosítani Önök előtt, hogy mindazokról a dolgokról, amelyekről ma fogok beszélni, és ezek a történelmünkben beteljesedtek. Szeretném is ezt mindig majd alátámasztani történelemkönyvek, tehát mindezek a dolgok a megtörtént események előtt 2600 évvel és 2000 évvel azelőtt már benne szerepeltek a Bibliában. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos odafigyelnünk a Szentírásra, hogy a megtörtént történelmi események előtt jó néhány évszázaddal már előre jövendőlt ezekről az eseményekről. Tehát a mai alkalommal olyan nagyon fontos kérdésekre szeretném, hogyha megkeresnénk a választ, hogy miért jött létre az ateizmus. Mi járult hozzá az ateizmus kialakulásához? Egyáltalán ki a felelős azért, hogy létrejött az ateizmus? Melyik európai országban jött létre? Miért pont ebben az országban? Az ateizmus eszmerendszere a középkori egyház életére vonatkozóan milyen hatással volt? Milyen változás állt be ekkor középkori Rómának az életében, és hogyan próbált védekezni a meggyöngülése ellen, és egyáltalán kinek köszönhette az egyházi Róma a 20. század elején, mint említettem, 1929-ben a megerősödését. Tehát ezen az előadáson ezekre a kérdésekre, ezekre a felvetett kérdésekre szeretném, hogyha természetesen a Biblia alapján megkeresnénk a válaszokat. Ugye nagyon fontos kérdések, hogy egyáltalán mit tudunk kezdeni az ateizmussal, meg az ateizmus miből alakult ki. Minek köszönhetjük azt az eszmerendszert, ami immáron 200-250 éve itt van az emberiségnek a gondolkodásában. Ki a felelős az ateizmus kialakulásáért? Hát kedves hallgatók, ezekre a kérdésekre megkaphatjuk a választ Jelenések könyve 11. fejezete alapján, de mint említettem, ez Dániel könyve 11. fejezetében is szerepel, és a mai alkalommal az előadás végén Jelenések könyve 11. fejezetét szeretném összekapcsolni Jelenések könyve 13. fejezetével. Tehát Jelenések könyve 11. fejezetében elsődlegesen a 3. verstől a 14. versig szeretném felolvasni, hogy Jézus Krisztus János apostolnak Pátmos szigetén időszámításunk szerint 95 környékén látomás formájában hogy mutatta be, hogy az emberiség történelmében majd létrejön egy ellenhatás. Ezt az ellenhatást ateizmusnak nevezzük, és ez az ateizmus nem akármiből alakult ki. Tehát Jelenések könyve 11. fejezetének a 3. versétől olvasom. És adom az én két tanúbizonságomnak, hogy prófétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a föld Isten előtt álltak, és ha valaki akart nékik ártani, tűz származott az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeiket, és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profétálásuknak idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. És mikor elvégzik az ő bizonságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. és az ő holttesteik feküsznek ama nagyváros utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy egy két próféta gyötörte a földnek lakosait. De 3,5 nap múlva életnek lelke adaték Istentől őbeléjük, lábaikra álltak, és nagy félelem esett azokra, akik őket nézték. És hallottam nagy szózatot az égből, amely ezt mondja, jöjjetek fel ide! És felmentek az ég felhőiben, és látták őket az ő ellenségeik. És lett abban az órában nagy földindulás, és a városnak tizedrésze elesett, és megöletett a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémültek, és a menny istenének adtak dicsőséget. A második jaj elmúlt, imé a harmadik jaj hamar eljő. Hát ugye első olvasásra is azonnal látjuk azt, hogy itt a 11. fejezet tele van jelképekkel, és hát a mai feladatom az, hogy ezeket a jelképeket azonosítsam önök előtt. Jelenések könyve 11. fejezetében azért olvastam a 3. verstől, mert a fejezet beosztás szerint a 3. verstől kezdődik ez a gondolatkör, az 1.-2. vers az még a 10. fejezethez kapcsolódik. Tehát hagyj olvassam még egyszer a 3.-4. verset, hogy mit is látott János apostol. Adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig, ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a föld istene előtt álltak. Hát kedves hallgatók, rögtön egy idői proféciával találkozunk. Ugye ez az úgynevezett 1260 éves jövendőlés, ami itt a Szentírásban 1260 napként van megjelölve. Összesen 7-szer beszél róla a Biblia, Dániel könyvében és Jelenések könyvében. A bibliai proféciákat, ha napként vannak a Szentírásba lefektetve, akkor Ezékiel könyve 4. fejezetének 6. verse szerint, és Mózes 4. könyve 11. verse szerint, éveknek kell számolnunk. Tehát amiről itt a 3. vers beszél, az nem 1260 nap, hanem 1260 év. Amikor Jelenések könyvében úgy találkozunk ugyanezzel az időponttal, hogy 42 hónap, akkor szintén 1260 évet jelent, mert a Biblia a hónapokat 30 nappal jelöli, tehát 42x30, az szintén 1260. Vagy úgy is találkozunk ezzel a jövendőléssel, hogy 1 év, 2 év és fél év. Ugye a Bibliában az 1 év az 360-at jelöl, a 2 év az ennek a duplája 720, és a fél év az 180, tehát a 360, a 720 és a 180-at, ha összeadjuk, szintén 1260 évhez jutunk. Időszámításunk szerint 538-ban, amikor a keletrómai császár Justicianus hadvezére Belizár felszabadította Rómát a keleti gótoknak az ostromjától, ez egészen pontosan időszámításunk szerint 538. március 21-én történt. Ha ehhez hozzáadjuk ezt az 1260 éves jövendőlést, ami itt a 3. versben szerepel, akkor 1798. február 14-éhez jutunk. Azért mondom, hogy március 21, meg február 14, ez így nincs benne a Bibliába, de ez két történelmi időpont, és ez ekkor, pont napra pontosan ekkor teljesedtek. És azt mondja a Szentírás itt a 3. versben, hogy ez alatt az időszak alatt az állítólagos keresztény Európában, tehát mintegy 1260 évig, az állítólagos keresztény Európában a két tanúbizonyság gyászruhába lesz öltöztetve. Ez egy félelmetes kijelentés a Bibliában. Szeretném rögtön megkérdezni, mit jelent az, hogy a két tanúbizonyság gyászruhába volt öltöztetve mintegy 1260 évig, egyáltalán ki ez a két tanúbizonyság? Kiről beszél itt a Szentírás? Kit látott itt János apostol? Két tanúbizonyságot látott, ez a két tanúbizonyság gyászruhába volt öltöztetve, és hihetetlen hosszú ideig. 1260 évig ez a két tanúbizonyság el volt nyomva. De ki ez a két tanúbizonyság? Hát ha megnézzük a 4. verset, akkor itt azonosítja, amikor azt mondja, két olajfa és két gyertyatartó, amelyek a föld Isten előtt állnak. hogy ezzel megint nem sokat tudunk így kezdeni. Egyrészt azonosítja, hogy két tanúbizonyság, két gyertyatartó és két olajfa. Kedves hallgatók, nekünk egy nagyon fontos törvényszerűséget kell meglátni Jelenések könyve értelmezését illetően. Jelenések könyve az Ószövetség 39 iratából 36-ból idéz, Jelenések könyve 404 verséből 278 ószövetségi idézet. Ahhoz, hogy megértsük a negyedik versben szereplő két jelképet, nekünk meg kell találnunk, hogy hol beszél erről az Ószövetség. Tudnik, az Ószövetség szó szerint azonosítja nekünk, ki ez a két olajfa és a két gyertyatartó, és ez Zakariás könyve negyedik fejezetében szerepel az első hat versben. És ezt szeretném szó szerint felolvasni, hogy Jelenések könyvében, amikor János apostol azt látja, hogy két gyertyatartó, két olajfa gyászruhába van öltöztetve, mintegy 1260 évig, hát kiről beszél itt a Biblia? Zakariás könyve szó szerint azonosítja, tehát Zakariás könyve negyedik fejezetében az első hat vers a következőképpen szól. Majd visszatért az angyal, aki beszélt velem, és felkeltett engem, mint mikor valaki álmából keltetik fel. És mondta nékem, mit látsz te? És mondtam, látok imi egy merő arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig annak hét szövétneke, és a hét cső a szövétnekhez, amelyek a tetején vannak. Tetszek látni, ugyanerről beszél Zakariás könyve, és ami már Jelenések könyvében később megjelent majd. És mellette két olajfa, egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán. És felellék, és mondtam az angyalnak, ki beszél velem? Mondtam, mik ezek, uram? És felelt az angyal, aki beszélt velem, és mondta, hát nem tudod, mik ezek? Mondtam, nem, uram. És felelt, és szólt nékem, és mondta, az Úr beszéde ez Zorobábelhez mondván, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregek ura. Vagyis mit, itt a hatodik vers azonosítja, felelt és szólt nékem, mi ez, amit látott Zakariás, két gyertyatartó, két olajfa, szó szerint azonosítja, azt mondja, az Úr beszéde ez. Tehát amit látott János apostol, azt látta, hogy 1260 évig az Isten beszéde el lesz nyomva. Azt mondja az Úr beszéde. A gyertyatartó a Bibliában mindig a világosság jelképeként szolgál, mint manapság is. Az olajtartó pedig a Szentírásban a Szentléleknek a jelképe. És azt mondja a Biblia, hogy a Szentlélek árasztja a világosságot a világra az Isten beszéde által, vagyis a Biblián keresztül szólít meg bennünket a Jóisten, ezen keresztül küld üzenetet számunkra, ezen keresztül tanít bennünket, ezen keresztül vigasztal bennünket, ezen keresztül, ha kell, fedd. Itt mutatja be a Biblia központi témáját, Jézus értünk hozott áldozatát, feltárja előttünk a történelem menetét, merre halad az emberiség, vagyis a két olajtartó, a két gyertyatartó, a két olajfa, azaz Isten beszédét jelképezi, és ezt látta János apostol. És ezt szeretném szó szerint felolvasni Ellen Gould White Korszakok nyomában című könyvéből, és ezt a könyvet is szeretném ajánlani, mert ez is nagyon részletesen beszél arról, amiről ezen az előadáson még inkább szó lesz, és ennek a könyvnek a 243. oldalán a következő gondolatot szeretném olvasni, és ez pedig így szól. A két tanúbizonyság az Ó és Új Testamentumi Szentírás jelképezi. Mindkettő nagy súllyal tesz bizonyságot Isten törvényének eredetéről, örökérvényiségéről. Mindkettő tanúsítja a megváltás tervét is. Az ótestamentumi előképek, áldozatok és proféciák előre mutatnak az eljövendő megváltóra, az új testamentum evangéliumai és apostoli levelei hírt adnak arról a megváltóról, aki pontosan úgy jött el, ahogy az előképek és a proféciák erőre jelezték. De ezek gyászruhába voltak öltözve 1260 évig. Kedves hallgatók, mit tetszene gondolni, mit jelent az, hogy a Biblia 1260 évig gyászruhába volt öltözve. Ez az 1260 év a középkori egyház teljhatalmának ideje volt. Tehát 538-tól 1798. február 15-éig, és azt mondja a Biblia, hogy a középkori egyház teljhatalmának idejében az Isten beszéde az halott volt. Ez egy félelmetes dolog. A középkorban meg volt tiltva a Biblia használata. A középkorban az ismeretlenség homályába borult a Szentírás, és a magát Krisztusinak valló egyház Krisztus beszédét gyászruhába öltöztette, és nem tartott igényt az Isten beszédére. Ennyit jelent, hogy gyászruhába volt öltözve az Isten beszéde 1260 évig. Nem lehetett Bibliát használni. Ezt egészen pontosan alátámasztam, harmadik Ince, aki 1198-tól 1216-ig uralkodott, kimondta, hogy aki Jézust szó szerint értelmezi, az eretnek és méltó a halálra. Előre látta ezt János apostol, előre Jézus ezt megmutatta neki Pátmosz szigetén időszámításunk szerint 95-ben, hogy eljön majd a történelmünkbe egy olyan hosszú időszak, mint egy 1260 éves időszak, amikor az Isten beszéde háttérbe fog szorulni, gyászruhába lesz öltöztetve, és helyette előtérbe kerül majd az egyházi hagyomány, előtérbe kerülnek majd az egyház gondolkodóinak a beszéde, de az Isten beszédét háttérbe szorítják. Vagyis tilos volt Bibliát használni, az egyszerű emberek kezében nem kerülhetett a Szentírás, az egyház ezt megakadályozta, és akinek a kezében volt, és használta, és evangéliumot akart hirdetni, azt megölték. Döbbenetesen fogalmaz a Szentírás, gyászruhába volt öltözve. Engedjenek meg még egy idézetet, szintén a Korszakok nyomában című könyvnek a 244. oldaláról, és ez az idézet pedig a következőképpen szól. Profétáljanak gyászruhába öltözve 1260 napig. Ennek az időszaknak nagy részében Isten tanúbizonságai az ismeretlenség homályában maradtak. A középkori egyház el akarta rejteni a nép elől az igazság igéjét, és hamis tanúkkal cáfolta meg bizonyságtevését. Amikor a vallási és világi hatóság betiltotta a Bibliát, amikor igazságait kiforgatták, és mindent megtettek, amit csak ember és démon megtehet, hogy a nép figyelmét eltereljék róla. És most szeretnék néhány olyan zsinati idézetet felolvasni, amelyben egyértelműen kimondták az egyház képviselői, hogy tilos Bibliát használni, és aki használja, annak meg kell halni. Vagyis bűncselekményt követel. Rögtön olvasom a toulouse-i zsinatot, amelyben az albigensek elleni keresztes háború idején ülésezett. Szó szerint megmondták, hogy megtiltották a laikusoknak azt, hogy Biblia legyen a birtokukban, üldözték és halálra keresték azokat, akik Bibliát olvasták és magyarázták. 1229, tehát utána lehet nézni. A Biblia prédikálása és magyarázása teljesen tilos volt a laikusoknak. A Tarragóni zsinat 1234-ben az anyanyelvre fordított Bibliák birtokban tartását tiltotta. Aztán a Konstanti zsinat 1415-ben elrendelte Wiklik iratainak köztük Biblia fordításának az elégetését. A római egyház még a múlt században is ébren tartotta ezt a Biblia ellenességét. Ez bizonyítja, 9. Pius pápa 1866. december 8-án kiadott Quanta Cura kezdetű enciklikája, melyben a szocializmussal, a kommunizmussal és a szabad kőművességgel együtt elítélte a Biblia társaságokat is. Ugye ez 1804-1816, akkor alakultak azok a Biblia társulatok, először a brit Biblia társulat 1804, aztán az amerikai Biblia társulat 1816, amelyek hát azt szerették volna, hogy a Biblia az emberek kezében legyenek, tehát látjuk, hogy ez akkor is már rendeletben volt kiadva. És aztán János apostol a 11. fejezet 5. és a 6. versében visszaidéz két ószövetségi történetet. Ezt a két ószövetségi történetet azért idézi vissza János apostol, hogy még inkább elénk tárja, hogy nem csak ebben az időszakban, tehát ez alatt az 1260 év alatt üldözték az Isten beszédét, hanem ez már megvolt az ókorban is. Az 5. és a 6. vers így szól, és ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájukból, mely megöli az ő ellenségeiket, és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profétálásuknak idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. Hát, mint említettem, János itt két ószövetségi történetre hivatkozik vissza, hogy a múltban milyen támadás érte az Isten beszédét. Szeretnék két kérdést föltenni. Ha olvassuk a Bibliát, akkor ismerjük, mi ez a két ószövetségi történet. Az elsőnél azt mondja János, hogy bezárult az ég és nem esett eső. Melyik ószövetségi történetre hivatkozik vissza János? Ugye Illés idejébe. Mi történt ebben az időben? Ha elolvassuk Királyok könyve első fejezetét, vagy Királyok könyve 17. fejezetét, akkor láthatjuk, főként az első fejezetben, hogy Akházia megbetegszik, és nem az Istentől várja, az Isten beszédétől és az Isten személyétől várja a gyógyulását, hanem elmegy Ekron istenéhez. Tehát föllázad nyíltan az Isten beszéde ellen, és azt mondja, hogy neki semmit nem jelent az Isten beszéde. Az Isten beszédét ő nem akarja alkalmazni az életére. Az Isten beszéde számára semmi. Ezért idézi vissza János, hogy itt hogy egy olyan korszakban volt Illés idejében is, hogy semmibe vették az Isten beszédét. Aztán a következő történetünk pedig azt mutatja be, hogy a vizek vérré váltak. Ez pedig melyik történet? Ugye a Mózes második könyvében olvashatjuk, Egyiptomban az egyiptomi fáraó, erről Mózes második könyvében a 7. fejezettől a 12. fejezetig olvashatjuk, de az 5. fejezet második versében szó szerint kimondja, hogy miért idézi vissza ezt János apostol? Mit tett az egyiptomi fáraó az Isten beszédével, vagy az Isten személyét illetően? Mit mondott? Kicsoda az Úr? Nem ismerem én az Istent, és nem hallgatok rá. Tehát az egyiptomi fáraó is semmibe vette az Isten beszédét. És miért idézi vissza ezt a két történetet János apostol? Mert azt mondja az 5. vers, hogy abban az időben, Illés idejében, az egyiptomi fáraó idejében akartak az Isten beszédének ártani. Ugyanúgy, ahogy a középkori Róma az ő teljhatalmának idején gyászruhába öltöztette 1260 évig az Isten beszédét. Tehát János apostol azért hivatkozik vissza a két ószövetségi történetre, hogy lám-lám, az Isten beszéde elleni lázadás már megtörtént, nem is egyszer, meg nem is kétszer a történelemben, de most ismételten meg fog történni. Hát nekünk már a múltban van. János apostolnak még előtte volt. És ezzel elénk tárja, még inkább elmélyíti azt a kérdést, hogy ahogy Illés idejében, ahogy az egyiptomi fáraó, ugyanúgy a középkori egyház is föl fog lázadni az Isten beszéde ellen, olyannyira, hogy gyászruhába fogja öltöztetni, mint egy 1260 évig. Hát kedves hallgatók, nyugodtan mondjuk ki, hogy ez alatt az időszak alatt szellemi gutaütés érte az emberiséget, ahogy egy gondolkodó mondta. Szellemi gutaütés érte az emberiséget, mert az a könyv, az a beszéd, ami világosságként szolgálhatott volna az embereknek, amely könyv egyértelmű útmutatást tudott volna adni az életük minden problémáira, minden kérdéseikre, az gyászruhába volt öltöztetve. Hát nyugodtan mondjuk ki, ezért volt sötét a középkor. Ezért mondjuk, hogy a sötét középkor. Mert nem volt egy világosság, nem volt egy szellemi vezető. Szellemi gutaütés érte az emberiséget. És engedjenek meg, hogy hagy olvassak fel egy történésztől néhány gondolatot, aki utána járt annak, szó szerint leírta, hogy abban az időszakban azok az emberek, vagy az a személy, aki magát Krisztus földi helytartójának nevezte, és akinek a feladata az lett volna, hogy az embereknek világosságot adjon, azok a személyek a különböző korszakokban, tehát ez alatt az 1260 év alatt miként nyilatkoztak meg. Tímár Lászlónak hívják, és megírta a Rettegések évszázada című könyvét, és ennek a könyvnek a 79. és a 80. oldaláról szeretném olvasni. Hát a következő idézeteket írja. Azt mondja, hogy a 7. Gergely pápa annyit fogalmazott meg, hogy a pápa pedig nem követhet el hibát soha. Aztán másik Paszkáliusz pápa a 12. század elején elővette Szent Ambróziusznak egy meghamisított levelét, és ennek segítségével azt követelte, aki nem ért egyet az apostoli szentszékkel, az kétségtelenül eretnek. Harmadik Ince 13. század elején már ezt mondja, aki Jézus szó szerint értelmezi eretnek és méltó a halálra. Negyedik Ince pápa a 13. század közepén önmagát praesentire corporalis Christi, Krisztus testi jelenlétének tartja. Vagy 8. Bonifác a 14. század elején egyértelműen kimondta, minden embernek itt a földön azt kell cselekednie, amit a pápa parancsol. Tehát soha egyetlen egy szó nincs a Szentírásról. Szeretném hangsúlyozni, én senkinek a mondjuk a katolikus hitét nem kívánom megbántani és megsérteni. Ez az előadáson a feladatom azt, hogy föltárjam önöknek, hogy amit Jelenések könyve előre látott a történelmünket, illetően ez hogy teljesedett, és egyáltalán mit jelentett az, hogy a két tanúbizonyság, vagyis az Isten beszéde gyászruhába volt öltözve mintegy 1260 évig. Igen, kedves hallgatók, de miután, mert ez az 1260 év lejárt egyszer, miután lejár ez az 1260 év, utána mi következik? És ez pedig a hetedik vers tárja elénk, mert a hetedik vers, kedves hallgatók, egy megrázó dologra hívja fel a figyelmünket. Az egész 11. fejezetnek a legmegrázóbb része most következik. A hetedik vers föltárja a figyelmünket, hogy joggal várhatnánk, hogy amikor leterik, ez a sötét középkor leterik, akkor ismételten a maga világosságában fog fénylenni az emberek előtt a Szentírás. És újból az emberek kezébe adatik, hogy világítson. Ugye olyan szépen fogalmazza meg a 119. Zsoltárnak a 105. vers, hogy a te igéd az ösvényemnek a világossága legyen. De a hetedik vers azt a döbbenetes dolgot állítja, hogy az 1260 év után, amikor ez letelik, az Isten beszéde elleni támadás tovább fog folyni, csak már egy másik hatalom részéről. Ez egy félelmetes kijelentése Jelenések könyvének. Joggal várhatnánk, hogy letelik ez az időszak, és akkor azt mondjuk, hogy hát letelt ez az 1260 év, vége az üldözésnek. De nem erről beszél, hanem azt mondja, hogy tovább folyik, csak már egy másik hatalom részéről. Hát a hetedik vers az így szól. És mikor elvégzik az ő bizonságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, legyőzi őket és megöli őket. Hát kedves hallgatók, azt mondja a Biblia, hogy jön majd egy mélységből feljövő fenevad, fenevadnak nevezi ezt a hatalmat, és nem is akárhonnan jön fel a mélységből, és azt mondja, hogy tovább folytatja az Isten beszéde elleni küzdelmet. Hát milyen fenevadról van szó? Ugye, akik olvassák Jelenések könyvét, azok tudhatják, hogy a Biblia itt három fenevadot említ. Szó van a tengerből feljövő fenevadról, Jelenések könyve 13. fejezete. Aztán ugyanitt a 13. fejezetben beszél egy földből feljövő fenevadról, és a 11. fejezetben beszél egy mélységből feljövő fenevadról. Amikor a Biblia a fenevad jelképét használja, vagy tenger, vagy földből, vagy mélységre vonatkozóan, mindig egy politikai hatalmat jelöl, és a mélység kifejezés Jelenések könyve 20. fejezetének első verse szerint, vagy Lukács 8.31, vagy 2 Péter 2.4-nél mindig a démoni világnak a lakhelyeül szolgál. Tehát a mélység az annyit jelent, hogy valahonnan nagyon mélyről, tehát valami nagyon sötét helyről jön fel valami. És azt mondja a Jelenések könyve, hogy itt a mélységből feljön majd egy fenevad, ami politikai hatalom, és a 8. vers azonosítja, hogy ki is ez a mélységből feljövő fenevad. Egyébként csak zárójelbe hagyj jegyezzem meg, hogy Platón, a híres görög bölcs is már kimondta, hogy a fenevad az mindig valami ormotlan hatalmat, politikai hatalmat jelöl a történelemben. Tehát a 8. versnél, hagy olvassam fel, tám még egyszer, a 8. vers azonosítja majd előttünk egészen pontosan az, hogy ki is ez a mélységből feljövő fenevad, aki tovább folytatja az Isten beszéde elleni lázadást és küzdelmet. 8. vers így szól, és az ő holttesteik feküsznek a ma nagyváros utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi úrunk is megfeszítetett. Kedves hallgatók, a jelképek segítségével ismerhetjük meg itt a 8. versben azt az országot, és legfőképpen fővárosát, ahol a középkor sötétsége után a legnagyobb támadás érte az Isten személyét és az Isten beszédét. Azt az országot ismerhetjük meg a 8. versben, ahol a középkorban a legerősebb volt az állam és az egyháznak a szövetsége. Ugye ezt az országot így is nevezték, hogy az egyház legidősebb lánya. És Jelenések könyve úgy azonosítja ezt az országot, hogy ebben az országban létrejön egy bizonyos Sodoma, létrejön egy Egyiptom, és hozzátesz valamit, ahol a mi úrunk is megfeszítetett. Ugye, hogyha elolvassuk a 8. verset, akkor azt láthatjuk, hogy első olvasásra nem áll össze a kép. Mit jelent ez, hogy Sodoma, Egyiptom, és ahol a mi úrunk is megfeszítetett? Hát ezek a jelképek, amelyeken keresztül a Biblia elénk tárja, hogy ki is ez az ország, szóval azért használ Jelenések könyve jelképeket, hogy gondolkodásra hívjon bennünket. Gondolkodjunk. Mit akar itt bemutatni számunkra? Azt mondja, hogy Sodomának és Egyiptomnak hivatik, és hozzátesz valamit. Lélek szerint. Ez egy nagyon-nagyon fontos kifejezés itt. Lélek szerint, ahol a mi úrunk is megfeszítetett. Ugye mind a két helyen, a múltban, mind Sodomában, és mind Egyiptomban, milyen volt Sodoma? Erkölcstelen. Ugye ezt tárja elénk a Biblia. Milyen volt Egyiptom? Nagyon nagy volt az Isten tagadás. És azt mondja, hogy abban az országban, ahol a középkor sötétsége után tovább folytatják az Isten beszéde elleni támadást, ugyanolyan nagy lesz majd az erkölcsi sötétség, mint Sodomában. Ugye itt azonnal a jelképet azonosítja, és aztán azt mondja, olyan nagy lesz majd az Isten beszéde elleni lázadás, mint Egyiptomban volt. Ugye gondoljunk a fáraóra, amikor azt mondja, hogy kicsoda az Isten, hogy engedjek néki. Vagyis mit mond? Hogy ebben az országban, ahol tovább folyik majd a középkor után az Isten beszéde elleni lázadás, erkölcstelenség lesz, Sodoma erkölcstelensége nyilvánul meg, Egyiptom Isten tagadása nyilvánul meg, és hozzátesz valamit, ahol a mi úrunk is megfeszítetett. Na hát ezzel mit tudunk kezdeni? Jézust nem Egyiptom mellett feszítették meg nem Egyiptomban, hanem Jeruzsálem mellett. Itt pedig azt mondja, hogy Egyiptomban, ahol a mi úrunk is megfeszítetett. Érzékeljük, hogy ez is egy jelkép. De mit kellett ez alatt a jelkép alatt érteni? Hát néhány bibliaverset hagy említsek, hogy ezt egészen pontosan megértsük, mit jelent az, hogy ahol a mi úrunk is megfeszítetett. Pál apostol a zsidókhoz írt levél 6. fejezetének 6. versében azt mondja, hogy vannak olyan emberek, akik önmaguknak feszítik meg Istennek ama fiát. Vagyis, hogyha egy ember rosszat tesz másik emberrel, gonoszságot cselekszik, akkor az Isten úgy tekinti, mintha azt a saját fiával tették volna. Ha én valakivel rosszat teszek, valakihez gonosz vagyok, valakit megölök, valakit megbántok, az Isten úgy tekinti, mint abban a személyben Krisztust újból megfeszítettem volna. Aztán Máté 25:40. Ez egyik legdöntőbb azonosítási pont. Amennyiben egyel megcselekszitek, olyan, mintha velem cselekedtétek volna meg. Ha valakivel jót teszek, Isten úgy tekinti, mintha vele tettem volna jót. Ha valakivel rosszat teszek, Isten úgy tekinti, mintha vele tettem volna rosszat. Apostolok cselekedetei 9. fejezetének 4. verse. Pál apostol ott van a damaszkuszi úton. Isten, Jézus megjelenik neki, és azt mondja, hogy Saul, Saul, miért kergetsz engem? Pál kit kergetett, Jézust vagy a követőit? Ugye a követőit, de Krisztus hogy tekintette? Mintha vele tette volna meg Pál apostol. Azért mondja, hogy miért kergetsz engem? Mit vétettem én ellened? És Zakariás könyve 2. fejezetének a 8. verse pedig olyan szép, amikor azt mondja a Jóisten, hogy aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Vagyis mit jelent ez, hogy ahol a mi úrunk is megfeszítetett? Hogy abban az országban, ahol az Istenhez hűséges embereket üldözték és megölték, ahol az Istenhez hűséges eszmét támadták, Isten úgy tekintette, minthogyha ezt az ő egyszülött fiával tették volna meg. Ilyen egyszerű ennek a jelképnek az azonosítása. Tehát ebben az országban Sodoma erkölcstelensége jön létre, Egyiptom Isten tagadása, és hozzátesz Jelenések könyve azt, hogyha valaki az Isten népét, vagy egyes keresztény embereket üldözte, akkor úgy tekintette Isten, mint ahol abban az országban őt feszítették volna meg. Ezek után szeretném megkérdezni, hol volt az az ország a 18. század végén, ahol létrejött Sodoma erkölcstelensége, Egyiptom Isten tagadása, és Krisztus keresztre feszítése, a követőinek az üldözésében. Hol volt az az ország a középkor után, ahol az Isten tagadás, az ateizmus, mint okozati tényező ellenhatásként kialakult, ahol a legerősebb volt az állam és az egyháznak a szövetsége, hol volt ez az ország, és melyik forradalom indította el? Ugye nagy francia forradalom és Franciaország. Hát erről beszél a Szentírás, hogy amikor létrejön 1789-ben a nagy francia forradalom, akkor ez magával hozza majd Egyiptom Isten tagadását, Sodoma erkölcstelenségét, és Krisztus keresztre feszítését, és Isten beszédének a háttérbe szorítását. Ezért mondtam, hogy az a döbbenetes ebben, hogy amikor lejár a középkori egyház Biblia üldözésének ideje, akkor nem tárul fel egyből a Biblia az Isten kezébe, hanem jön egy hatalom, amit a Biblia mélységből feljövő hatalomnak nevez, és tovább folyik a küzdelem. És tulajdonképpen, amikor elindul ez a történelmi esemény, akkor ez az újkori történelem nyitánya is egyben. Most szintén hagy olvassam fel Ellen Gouldvágy Korszakok nyomában című könyvének a 246. oldalát, mert ott a szerzőnő nagyon szépen elénk tárja, hogy mi is történt. A proféta szavai szerint, tehát nem sokkal, 1798 előtt olyan erők támadnak, amelyek harcot indítanak a Biblia ellen. Abban az országban, ahol Isten két tanújának bizonságtevését elnémítják, megmutatkozik a fáraó Isten tagadása és Sodoma erkölcstelensége, ahol a mi úrunk is megfeszítetett. Franciaország a proféciának ezt a részét is betöltötte. Egy országban sem gyűlölték jobban Krisztust, mint itt. Egy országban sem ütközött az igazság elkeseredettebb és kegyetlenebb ellenállásba. Az üldözéssel, amellyel Franciaország az evangélium hitvallóit büntette, Krisztust tanítványai személyében feszítette meg. Szóval döbbenetesen elénk tárja, hogy mi is történt itt, és a 9.-10. vers még pontosabb azonosítású szolgál, hogy nehogy bárkiben is felmerüljön az a gondolat, hogy itt kérem szépen Franciaország, az csak egy kitaláció. A 9. és a 10. vers még mélyebben elénk tárja egy idői proféciában, hogy miért Franciaországról van itt szó. Egyébként, mint említettem, hogyha már ki is mondtuk, hogy Franciaország, ha megnézzük, a középkort, akkor itt volt a legerősebb az állam és az egyház szövetsége, és hát Franciaországot a történészek is úgy nevezték, mint az egyház legidősebb lánya. De nézzük meg a 9. és a 10. versben, mit mond János apostol, egészen pontosan mit látott. És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két proféta gyötörte a föld lakosait. Hát itt egy idői proféciával találunk, egy idői kijelentéssel. Mit olvastam, hogy 3,5 nap. Ugye megbeszéltük azt, hogyha a bibliai proféciákról van szó, és idői kijelentéssel találkozunk a Bibliában, és napként van feltüntetve, akkor az nem nap, hanem év. Tehát itt 3,5 évet kell nekünk számolni, és a Szentírás itt arra hivatkozik, hogy majd létrejön egy vallási tilalom ebben az országban, ahol Sodoma, Egyiptom, Isten tagadása nyilvánul meg. És 3,5 évig fog tartani egy olyan tilalom, ami arra vonatkozik majd, hogy be kell tiltani a Bibliát teljes mértékben, és minden vallásos dolgot, és a vallás az egy butaság. Azt mondja a Jelenések könyv, hogy 3,5 év lesz majd. Hát itt kell nagyon tisztelnünk a Bibliát, hogy soha nem téved. János apostol időszámításunk szerint 95-ben Pátmos szigetén előre látta, hogy mi fog történni, 3,5 év. A Jakubinus diktatúra idején 1793. november 26-ától 1797. június 17-ig tartott ez a rendelet. 3,5 év. Ugye egy döbbenetes? Hát ilyen pontos a Biblia. Ezért kell nagyon tisztelnünk és nagyon szeretnünk a Bibliát, mert soha nem téved, és mindig a legnagyobb igazságot mondja ki. János leírt, hogy 3,5 év lesz majd az az időszak, amikor nagyon gyötörni fogják a Bibliát. 1793. november 26-tól 1797. június 17-ig pont 3,5 év. Hogy mi történt egészen pontosan, 3 történelemkönyvből szeretnék idézni. Először Elengult vált korszakok nyomában című könyvnek a 248. oldaláról így szól. A mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. Azok az erők, amelyek Franciaországban a forradalom alatt hatalomra jutottak, olyan harcot indítottak Isten és szent igéje ellen, amilyet a világ addig még nem látott. Isten imádatát a nemzetgyűlés megtiltotta. Hát ez az a rendelet. A Bibliát összeszedték, és a gúny minden lehetséges kifejezése közepette nyilvánosan elégették. Isten törvényét a sárba taposták. A bibliai szertartásokat eltörölték, a heti nyugalomnapot megszüntették, és helyette minden tizedik napon Istent káromolva tivornyáztak. Tilos volt keresztelni, úrvacsorát osztani, a temetőkön jól láthatóan kiplakátozták, hogy a halál egy örökké tartó alvás. Isten félelméről azt mondták, hogy olyan messze van a bölcsesség kezdetétől, hogy az már a butaság kezdete. Minden vallásos szertartást betiltottak. Ez volt ez a 3,5 év, tehát a jakubinus diktatúrának az ideje, és a következő idézet szintén szó van ebben a könyvben arról, amiről ma beszélek, és ennek a könyvnek az 57. oldaláról szeretném olvasni korabeli írást, hogy mi is történt ebben az időszakban. Ez alatt az idő alatt betiltották a Bibliát, bevezették a 10 napos munkahetet azért, hogy megsemmisítsék Isten 7 napos hetét. Ilyenek voltak az ateizmus túlkapásai, amelyet ráerőltettek az emberekre. Ilyen volt az állam válasza a vallás sötét középkori tragikus túlkapásaira. Franciaország a katolicizmus megtagadásával megtagadott minden vallást. Helyette a nemzetvezetőit felavatták az ész korszakát, támadásaikat nem csupán a klérus ellen indították, hanem maga Krisztus ellen is. A szabatosság és erkőstelenség, amely ezt követte, felháborító volt. Nem csoda, hogy a Jelenések könyve ezt a forradalmat Egyiptommal, Sodomával és Jeruzsálemmel azonosítja. Egyiptommal ateizmusa miatt, Sodomával erkőstelensége miatt, és Jeruzsálemmel a Krisztus elleni támadása miatt. És akkor hoztam magammal egy olyan könyvet, ami 1972-ben jelent meg, a Képes Történelem keretében, bizonyára tetsznek emlékezni, régen volt ilyen nagyon szép kiadás. Ez a nagy francia forradalomról szól, és ennek a könyvnek a 114. oldalát szeretném felolvasni. Egyébként itt van az a köztársasági naptár, amire hivatkozik a Biblia, és hogy megváltoztatták. Tehát a 7 napos hetet megváltoztatták, és helyette 10 napra cserélték fel, és ebből a könyvből következőt látta meg a történész. A keresztény naptár megszüntetésével különben a forradalom kétségtelenül vallás ellenes jelleget kezdett ölteni. Vendé papjainak esztelős uszítása után ezen nem is lehet csodálkozni. Azon sem, hogy az ellenkező végletbe estek a maradt csapatok, teljesen figyelmen kívül hagyva azt az elemi tényt, hogy eszményképük a vallást állami szempontból hasznosnak ítelte, most tesznek figyelni, mit csináltak, szamár farokra kötött bibliákkal vonultak fel, és hasonló ostobaságokat követtek el. Maradnak, és a forradalom más mártírjainak szobrait helyezték a szentek helyébe. Addig szerencsére nem fajult a dolog, hogy az élők szobrait is felállítsák. Bezárták a templomokat, kidobálták a szentek és királyok sírjaiból a csontokat, és így tovább. Ünnepét rendeztek az ész istennőjének tiszteletére, nem sejtve, hogy a két fogalmat, az észt és az istenséget egyesíteni, az esztelenség egy neme. Mi történt, hogy fogtak egy szerencsétlen szamarat, felöltötték ilyen bíbor palástba, papi öltözetbe, a szamár farkára Bibliát kötöttek, ilyen kehellyel itatták, és végigvezették Párizs utcáin, és azt mondták, hogy nekünk ennyi a vallás, meg ennyi a Biblia. Köszönjük szépen, mi ebből nem kérünk soha, de soha többet. És mit mondtak ezek az emberek, hogy miért nem kérnek ezek az emberek a vallásból, meg a Bibliából, meg az Istenből? Miért kötöttek egy szamár farkára Bibliát? A 10. vers megadja nekünk a választ a 11. fejezetben, és ez így szól. És a föld lakosai örültek és örvendeztek rajtuk, és ajándékokat küldtek egymásnak, most tessenek figyelni, mivel hogy a két próféta gyötörte a föld lakosait. Vagyis mit mondtak ezek az emberek? Hogy nekünk miért nem kell Isten? Meg miért nem kell Biblia? Mert ezek gyötörtek bennünket. Nekünk ebből elegünk volt. Köszönjük szépen, ebből soha többet nem kérünk. Soha nem kérünk az egyházból, nem kérünk Istenből, nem kérünk a Bibliából. Nekünk annyit jelent, hogy egy szamár farkára kössük fel, azt vezessük végig Párizs utcán, és jókat derüljünk ezen. Mert azt mondták, hogy mert gyötörte a föld lakosait. Hát kedves hallgatók, ennek nézzünk a mélységébe, miért mondták ezt az emberek, és a mélységet tényleg csak a Biblia tárja fel előttünk. Történelmi tudomány nem tárja ezt fel, hogy miért mondták ezt az emberek. Dániel könyve második fejezetében a 20. verstől a 22. versig azt olvashatjuk, hogy Isten az, aki föltárja számunkra a mély és az elrejtett dolgokat. Nagyon szeretem ezt a Biblia verset. Hogy Isten föltárja előttünk azokat a dolgokat, amelyeket emberileg nem tudnánk meglátni és nem tudnánk megérteni. Miért mondták ezek az emberek, hogy köszönjük, nem kérünk a Bibliából, mert sújtott bennünket? Mert ezt a népet sújtotta leginkább a középkorban babonasága. Itt láthatták leginkább, hogy a vallás nevében milyen dolgokat követtek el. Itt szorították leginkább háttérbe a gondolkodást. Itt tért leginkább vissza az egyházi Róma hatalmával, és az embereknek ebből elegük lett. Mintegy 1260 évig azt mondták, hogy köszönjük, mi ebből nem kérünk. Azt mondták, hogy ha az egyház ilyen, akkor biztos az Isten is ilyen. És hogyha az Isten ilyen, akkor biztos a Biblia is ilyen. És köszönjük szépen, mi ebből a vallásos butaságból soha, de soha többet nem kérünk. Végre gondolkodjunk, emberek. Nem kérünk Bibliából, meg nem kérünk vallásból. És mi jött létre a nagy francia forradalom idején, ami nagyon dicséretes dolog egyébként? Létrejött a felvilágosodás és a racionalizmus korszaka. Érthető volt, ahol az embereket egy középkori babonákkal teli butaságba tartják, ott az emberek vágynak egy idő után a gondolkodásra. Ahol az embereket folyamatosan sötétségben tartják, ott az emberek vágynak arra, hogy világosságot kapjanak. Dicséretes volt, hogy az emberek elkezdtek gondolkodni, és azt mondták, hogy köszönjük, nem kérünk ebből a sötét babonákkal teli vallásból. De egy dologban nagy hibát követtek el. Pascal, ez a nagy gondolkodó, azt mondta egy alkalommal, hogy a racionalizmus a szellemi erő jele, de csak egy bizonyos szintig. Egy bizonyos szint után már butaság. A racionalizmus a szellemi erő jele. Ezek az emberek elkezdtek gondolkodni. Igen, akarunk gondolkodni, akarunk tisztán látni. Sötét babonákkal teli vallásban és korszakban tartottak bennünket. De hol követték el a nagy hibát? Mit mondtak? Ha az egyház ilyen, akkor biztos az Isten is ilyen. Meg biztos az ő beszéde, a Biblia is ilyen. És ebből mi nem kérünk. Egy jó 13 évvel ezelőtt, amikor életemben először hallottam én is Jelenések könyve 11. fejezetéről előadást, akkor ott megjegyeztem egy mondatot. Még jobban megértettem, hogy mi is történt itt, hogy hol követték el a hibát, akkor ez a mondat így szólt, hogy a fürdővízzel együtt a csecsemőt is kidobták. Nagy dolog a racionalizmus, meg nagy dolog volt a felvilágosodás, de egy dologban nagy hibát követtek el. Azonosították az egyház visszaéléseit az Istennel, és azt mondták, nekünk nem kell. Na ez az, ami nem igaz. Mert az ateizmus az eltorzult vallásosság elleni reakció volt. Ateizmusnak nem kellett volna létrejönni a történelemben. Az ateizmus az nem csak úgy kialakult magából, az eltorzult kereszténység váltotta ki az emberekből az Isten tagadás. Kell lennél rosszabb? Sokan úgy gondoljuk, hogy az ateizmus az kialakult valamiből. Egyszer csak az emberek kezdtek nem hinni Istenben. Nem. Az ateizmust annak köszönhetjük, ezt a szellemi irányzatot, ami most már tart 200-250 éve, annak köszönhetjük, hogy a középkori egyház nem úgy mutatta be az embereknek az Istent, az Isten személyét, az ő beszédét, ahogy kellett volna. És az ateizmus egy ellenhatás volt. Az eltorzult kereszténység váltotta ki az ateizmust. Ennél rosszabb nem kell. Szeretnék felolvasni egy írást. Ez nekem nagyon sokat jelentett. Jó hír bibliai folyóirat 1999-es utolsó számában jelent meg. Nyíri Tamás, egy nagyon híres katolikus filozófusnak az írása, amelyben ő is fölteszi azt a kérdést, hogy értékeljük át az ateizmust. Ne bántsuk az ateista embereket egyből. Ugye sokan egyből elkezdik bántani, mert minden rossz az ateizmus miatt van. Ott van az Isten tagadás, ott van az erkölcstelenség, bezzeg, ha lett volna a Biblia, nem lett volna ateizmus. Meg az ateizmusnak köszönhetünk minden rosszat. Bizonyára van igazuk. Na de az ateizmus miből alakult ki? Az miből alakult ki? Az csak egy ellenhatás volt, egy reakció volt valamire. És ezt látta meg Franz König bíboros. Nagyon szeretem az olyan írásokat, amikor katolikus gondolkodók meglátnak valamit. Nagyon tisztán. Hagy olvassam az írását. A modern ateizmus globális, az egész földkerekségre kiterjedő jelenségű. A gyökerei azonban a keresztény nyugati kultúrából nőtek ki. Az ateizmus abból a keresztény nyugati kultúrából származik, amely napjainkban világméretű egységes kultúrává kezd kibontakozni. Olyan egységes világtörténetet kezd létrehozni, amelyben minden egyes nép és kultúra belső tényezőjévé válik. Minden egyes másik népnek és kultúrájának. Az ateizmus gyökereit vagy szellem történeti hátterét kizárólag az úgynevezett nyugati világban kell keresnünk. Például Indiában, Ázsia egyéb vidékein vagy Afrikában nem állapítható meg egyetlen olyan tényező sem, amely elősegíteni az ateizmus kialakulását, úgy, mint ez a nyugati világban történt, írja Franz König bíboros. Ezek szerint éppen ott jött létre az ateizmus, ahol közel 2000 éven át hirdették a kereszténységet, a modern ateizmus erőteljesebb kibontakozása, írja König bíboros, egybeesik a 16. századi nyugati egyház szakadással, de talán még messzebbre kell mennünk, és az egyház nyugati és keleti egyházra való szakadását kell a folyamat kezdetének tekintenünk. Az ateizmus kialakulásáért a keresztényeket súlyos felelősség terheli, írja bíboros. Gondoltuk volna? Én is, amíg nem ismertem Jelenések könyvének ezt a részét, én is úgy gondoltam, hogy az ateizmus az úgy valamiből kialakult. Egyszer csak úgy gondolkodtak az emberek, hogy nincs Isten. De mindig föltettem a kérdést, de miért nincs Isten? Meg miből, mi késztette az embereket arra, hogy nincs Isten? Hát az eltorzult kereszténység. Hát az eltorzult kereszténységnél, kedves hallgatók, nincsen rosszabb. Annál nincs rosszabb. Az ilyen reakciókat tud az emberekből kiváltani. Szeretném azt a kérdést föltenni, hogy ki áll e mögött, hogy az embereket egyik eszméből a másikba rángatja. Ki áll e mögött? Amikor már nem tudta az embereket a középkor sötétségébe tartani, mikor már tudta, hogy az emberek elkezdenek gondolkodni, akkor mit csinált? A ló egyik oldaláról átdobta az emberiséget a ló túloldalára. Először bevezeti az embereket egy középkor sötét babonaságába, aztán átdobja a ló túloldalára, és bevezeti az Isten tagadásba. Félelmetes ellenséggel van dolgunk. És félelmetes ellenséggel van dolguk mindazoknak, akik nem gondolkodnak a Biblia alapján. És aztán azt írja a Jelenések könyve 11. és a 12. versben, hogy amikor majd lejár ez a 3,5 éves időszak, 1797-ben az a nemzetgyűlés, aki megtiltotta a Bibliának minden nemi használatát, aki minden vallásos szertartást betiltott, 1797-ben érvényteleníti ezeket a rendeleteket, és azt olvashatjuk, hogy a Biblia az ég felhőibe fölment. Csodálatos az a jelkép. Mit jelent, hogy az ég felhőibe fölment? Hogy mindenki kezébe vette, mindenki láthatta. Ekkor alakulnak különböző Biblia társulatok. De kedves hallgatók, és ezzel szeretném zárni az előadást, hogy eközben a nagy francia forradalom idején kialakul az ateizmus, de aztán sajnos ez az eszme mai napig megvan. A Bibliát visszaadják egy idő után az emberek kezébe. De a nagy francia forradalom idején milyen változás következett be az egyház életébe? Ugye említettük, a harmadik vers kimondja, hogy 1798 az az időszak, amikor lejár az 1260 éves profécia. Hát engedjék meg, hogy most szó szerint felolvassam, hogy mi is történt 1798. február 15-én Gergely Jenő Pápaság története című könyvének a 267. oldaláról, és ez az idézet pedig a következő képen szól. 1797. december végén egy római utcai zavargás során a pápai testőrök a tömegbe lőtek, és halálosan megsebesítettek egy Dubot nevű francia tábornokot. A megtorlás nem maradt el. 1798. február 15-én a francia hadsereg Berthier tábornok vezetésével megszállta Rómát, a rómaiak kikiáltották a köztársaságot, a pápát pedig megfosztották világi hatalmától. A római köztársaság azután 1798. február február végén Franciaországhoz csatlakozott. A pápai testőrséget és a svájci gárdát lefegyverezték. A 81 éves ag és beteg pápát letartóztatták, és Sienán, Firenzén, majd Gredoblén keresztül végül is 1799 márciusában Valencebe vitték, ahol augusztus végén meghalt. A halála előtt azonban a bíborosokat az új pápaválasztás illetően különleges jogokkal ruházta fel. A száműzetésbe hurcolt és fogságba vetett pápa halálakor úgy tűnt, maga a pápaság is megsemmisült. Tetszenek tudni, miért döbbenetes, ahogy Gergely Jenő fogalmaz. Mert mi történik 1798. február 15-én? Úgy tűnt, mintha a pápaságnak vége. A franciák megfosztották hatalmától, Berthier tábornok vezetésével. És János apostol ezt előre látta. Tudnik, Jelenések könyve 13. fejezetének a 3. verse úgy szól erről a hatalomról, és majd mint egy halálos sebbel megsebesítetik. Ez is pontosan teljesedett. Mint egy halálos sebbel megsebesítetik, és ekkor fél Európa úgy gondolta, hogy ez be is következett, tudnik Napóleon kiadott egy rendeletet. Napóleon kiadott egy olyan rendeletet, hogy ha a pápa meghal, akkor tilos új pápát választani. Ezzel ő azt akarta elidézni, hogy a pápaság egyszer is mindenkorra megsemmisüljön. Az újkori történelem nyitányaként olyan elvek láttak napvilágot, mint az emberi jogoknak a nyilatkozata, a vallásszabadság, a demokrácia, a liberalizmus, a racionalizmus, és mindezek az eszmék a felvilágosodás korszakát jelentették. Igen ám, de miután a nagy francia forradalom, a racionalizmus, a felvilágosodás hozza ezt az eszmét, mint említettem, a pápaság mintegy halálos sebbel megsebesül, igen ám, de rájön egy idő után Napóleon, hogy neki nagy szövetségre sem van szüksége. Ő mégiscsak kell neki az egyház. És 1801-ben köt egy konkordátumot, amelyben a konkordátumnak az volt a lényege, hogy a pápaság lemond a világi hatalmáról, viszont a lelki hatalmát az használhatja. És ennek fényében 1870-ben létrejön az első vatikáni zsinat, és július 18-án megszavaznak két pápai dogmát. Ez nem akármilyen két pápai dogma. Az első arról szól, hogy a pápa rendelkezik primátussal az összes keresztény felett. Ugye volt egy külön előadás, hogy a Bibliában egyetlen egy személy van, aki vezethet, ez Jézus Krisztus. Ez a pápai dogma kimondja a primátus igényét, tehát hogy minden keresztény felett egy személy állhat, és az nem az Isten, hanem a pápa, és utána kimond egy olyan dogmát, ami tulajdonképpen mind a mai napig megvan, és ez pedig a tévedhetetlenség. Hogy amit a pápa mond, azt el kell fogadni, mert az úgy van, és nem lehet megkérdőjelezni. Ez a pápai csalatkozhatatlanságnak a dogmája. Ez 1870. július 18-án lett deklarálva az első vatikáni zsinaton. Hogy mi történt egészen pontosan, szintén Gergely Jenő Pápaság története című könyvnek a 300. oldaláról szeretném felolvasni, és ez pedig a következőképpen szólt. A csalatkozhatatlanság hittételé nyilvánítása az ész, a tudomány és a modern polgári társadalom kihívása volt. Nem véletlen, hogy az egyes államok ezt egyenesen államellenesnek minősítették, hisz így a pápa hit és erkölcs dolgában a világ fölé helyezte magát, és szellemileg kívánta az államot maga alá rendelni. De létrejött erre egy hatalmas reakció. Mert halálos sebet kapott kétségtelen 1798. február 15-én, de történt valami. Miután kinyilvánítja a pápa, hogy ő csalatkozhatatlan, és az egész világ fölé emeli magát, a pápai csalatkozhatatlanságra a polgári világ a pápaság világi hatalmának teljes megszüntetésével válaszolt. Az olasz királyi csapatok 1870. szeptember 20-án bevonultak Rómába, és megszállták a pápai állam megmaradt területeit is, és az október elejé népszavazás elsöprő többséggel mondta ki az egységes Olaszországhoz való csatlakozást. A pápa október 20-án meghatározatlan időre elnapolta a zsinatot, a Vatikánba zárkozott, és fogolynak nyilvánította magát. És azt mondja Gergely Jenő ennek a könyvnek a 344. oldalán, 1870 és 1929 között hivatalosan nem létezett pápai állam. Nem volt pápai állam. Mit mond Jelenések könyve? Tessenek figyelni. Lejár az 1260 éves időszak 538-tól 1798. február 15-éig, erre jelenések 13.3 mit mond? Megsebesítetett, mint egy halálos sebbel, amikor Berthier tábornok megfosztja a pápát hatalmától, Napóleonnal kötnek egy konkordátumot. Ennek következtében 1801-ben a lelki hatalmát kezdi használni olyannyira, hogy ellenhatásként válaszol a felvilágosodásra, és azt mondja az első vatikáni zsinat 1870-ben, hogy a primátus igényével lép fel mindenki fölött a pápaságál, és amit mond, azt el kell fogadni, mert csalatkozhatatlan. Erre a világ hogy válaszol? Főként a francia csapatok 1870. szeptember 20-án a még megmaradt területeit is elvették tőle. És erre mondja, hogy mintegy 69 évig nem létezett pápaság. De ha megnézzük jelenések könyve 13. fejezetének a 3. versét, hozzáfűz valamit, és ezt szó szerint hagy olvassam fel. 13.3-ban azt mondja tehát, és láttam, hogy ez az ő fejei közül mintegy halálos sebben megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítatott. Hát mit, hogy? Hogy? 1870 és 1929 között gyakorlatilag mintegy 69 évig nem létezett. De azt mondja, hogy a halálos seb begyógyítatott. Akkor gyógyítatott be ez a halálos seb, amikor visszakapta a területi részeit, amelyet elvettek tőle 1870-ben, visszalépett a világi hatalmak sorába, és ismét elkezdhette gyakorolni népek fölötti tekintélyét. Mikor történt ez? Vagy mi alapján kapta ezt vissza? Hát kedves hallgatók, ez volt az úgynevezett lateráni szerződés, amely 1929. február 14-én jött létre az akkor fasiszta elveket valló olasz kormány és a Szentszék között. Szeretném ezt egészen pontosan bemutatni önöknek. Hoztam egy másik könyvet magammal, igen, a Grigulevics Pápasága 20. században című könyvét, és ebből én fontosan fénykép formájában be tudom mutatni, itt van ez az egyezmény. Ez volt a lateráni egyezmény. Ez történt 1929. február 14-én. Egyébként néhány évvel ezelőtt én jártam Észak-Olaszországban a Valdens Múzeumban, és ez a kép, ez körülbelül olyan nagy képben ki van téve, mint a hátam mögött az egész fal. Tehát a valdensek is, akiket ugye a középkor idején nagyon is üldözött az egyház, ők is nagyon komolyan vetik, hogy nem akármi történt itt 1929-ben, tehát visszakapta azokat a részeket, amelyben újból elkezdhette a világi hatalmát gyakorolni, és engedjék meg, hogy tényleg előadás lezárásaként hagy olvassam fel ennek a könyvnek a 111. oldaláról, mi is volt ez a lateráni egyezmény. 1926-ban, amikor a katolikus politikai ellenzéket már felszámolták, valamennyi antifasiszta pártot szétverték és illegalitásba kényszerítették, Pius azzal bízta meg Gáspári bíborost és Francesco Pacelli vatikáni jogtanácsost, hogy kezdjenek tárgyalásokat Mussolinival. Így is történt, és a tárgyalások eredményeképpen 3 év múltán, 1929. februárjában aláírták a lateráni egyezményt. Az okmányokat a pápa képviseletében Gáspári bíboros, Olaszország királyának képviseletében pedig Mussolini írt alá. Az aláírási ceremóniát nem a Vatikánban rendezték, hanem a San Giovanni in Laterano bazilikához tapadó lateráni palotában. Mussolini így módon nem találkozott a pápával, és így elkerülte Pius előtti térthajtásnak és a halászgyűrű megcsókolásának egy ducséra nevezze megalázó aktusát. Ennek ellenére kitüntették a legmagasabb egyházi rendjellel, egy fasiszta vezetőt, a Krisztusi renddel. Gáspári pedig megkapta a királytól az Anuziata rend gyémántokkal ékesített nyakláncát, Olaszország legmagasabb rendjelét. A lateráni egyezmény megkötésének eredményeként a világ politikai térképén megjelent egy új állam, a 44 hektár területű Vatikán városállam, és így módon helyreállt a pápa világi hatalma, ha csak elenyésző mértékben is. Területen kívüliséget kapott a pápa városon kívüli rezidenciája, a Castel Gandolfo, valamint 20 palota Róma területén. Az egyezmény magában foglalt egy konkordátumot is, amely Olaszországban szabályozta az állam és az egyház viszonyát. A Vatikán szempontjából nem elhanyagolandó jelentőségű volt az sem, hogy rendezték a pápaság Olaszországgal szemben támasztott pénzügyi igényeit. Mussolini a Vatikánnak óriási összeget fizetett ki azon a címen, hogy megtéríti az olasz állam által hajdan okozott anyagi kárt, 1750 millió lírát, vagyis az akkori árfolyamon 90 millió dollárt. Ezt az összeget a Vatikán részben készpénzben, részben értékpapírokban kapta meg. Tehát ez volt az a lateráni egyezmény, amire hivatkozik a Szentírás, hogy a halálos sebet kapott 1798. február 15-én, majd 1870. szeptember 20-án, amikor a területi részeitől is megfosztották. Ez a halálos seb úgy tűnt, hogy nem fog begyógyulni, 69 évig szinte nem létezett, és aztán Jelenések 13 pedig azt mondja, de a halálos seb meggyógyítatott. 1929. február 14-én a lateráni egyezmény keretében, amikor a halálos seb begyógyult, visszakapta a területi részeit, államként működhetett tovább, egy állam lett az államban, ugyanúgy külügyi képviseleteket, külügyminisztérió volt, diplomáciai tevékenységet folytathatott, és erre azt mondja a Jelenések könyve, hogy az egész föld újból csodálván követi majd, mert világméretű társadalmi és etikai szerepének hatására követni fogják az emberek, de a Jelenések könyve 13. fejezetének a 8. verse pedig azt mondja, hogy annak okáért imádják majd a föld minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe, amely a bárányi, aki megöletett a világ alapítása óta. És azt mondja, hogy miután visszakapta a területi részeit, ismételten a lelki hatalmát is használja, ehhez majd segítségül hív egy nagyon erős politikai szövetségest, és a föld lakosai imádni fognak, hódolni fognak neki Krisztus ellenében, nem Krisztusnak fognak hódolni, hanem neki. Ez egy antikrisztusi jelenség lesz. A mai alkalommal az előadás eddig tartott. Miért alakult ki az ateizmus? Mi volt az ateizmus hátterébe? Az egyházra milyen hatással volt az ateizmus? Mi történt az 1260 éves időszak végén az egyházzal? És mikor kapta vissza azt az erejét, aminek következtében mind a mai napig áll és virul, és nagyon erőteljes tevékenységet folytat. Tehát a mai alkalommal erről volt szó. Köszönöm szépen a figyelmüket.